Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli fő támogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Köszönjük a hallgatókat, ez a Millás reggeli továbbra is, itt a Rádió Café 98.0-án április 24-én szerda reggel 9 óra 9 perckor Mihálovics Andrással.
És Gede Balázssal jó reggelt kívánunk, 0630-6-980-980. Ebből lehet válogatni, hogy WhatsApp, vagy SMS, vagy Viber, lehet kontaktálni a műsor készítőivel, illetőleg néhány közlekedési információ, mielőtt a Balázs elmondaná, hogy kik és mit írtak. Az Egér úton van ezúttal baleset, a Péterhegyi út közelében, illetve a 8. kerület Fiumei úton is befelé a Baross tér közelében a külső sávban, és ha mindez nem lenne elég, műszaki hibás jármű nehezíti a haladást, a Hungária körúton az Árpád híd felé a Kerepesi út előtt. Emiatt csak a belső sáv járható arra felé. Na, ezt tromfolja, Dapa.
Azt írja valaki a geolokációs adatokra, hogy na, hozzájuk már nem igazolnék át. Engem ne lessenek.
Az a rossz hírem van a hallgatónak, hogy
mindenki
attól,
lesz,
hogy ő...
Tehát, igen. Nincs hova bújni. A full fapadosság és a teljes digitalizálatlanság. Ja, az se. Mert ott vannak a térfigyelő kamerák és egyebek, amik még gyűjtenek rólad adatot, úgyhogy teljesen mindegy. Ez már elbuktuk. 0636 980 980
SMS,
WhatsApp. Hát sokan érdeklődnek, hogy hol elérhető ez az adat.
A hattyúpörkölt receptje, szívesen. Agymát megpirítjuk, megfuttatjuk kis olajon.
De azt tessék a szolgáltatónál keresni, minket nem tudjuk. Nem eszünk hattyút. Érted?
Mert
szegény hattyú.
Nem örlünk egy malomban.
Bár láttunk vissza mennénkben is, az volt, hogy nagyon megkívánt a Godfra a hattyús ültet. Jó borsosan.
Én vörösborosan ajánlom, inkább elnyomja a mocsárízt egy kicsit, de tényleg messzire vezetne ez a társalgás, úgyhogy inkább játszódjunk.
Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd? Vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata.
Hát megjöttek az Eurostat előzetes adatai, Európa szerte vizsgálták az ingatlan piacot, 2023-ban a hazánkra az a megállapítás jutott, hogy 107 ezer lakást cserélt a gazdát. Ez 26,1%-os visszaesést jelent az előző év eredményeihez képest. Ez ugye egy elég gyenge, utoljára talán 2013-ban volt a tranzakció számára.
De miközben ezek az adatok produkálódtak, mindenki azt mondta, hogy nincs csökkenés, mindenki nominálisan, meg
az áramban. Igen. Ez csak a tranzakciószám. De látszólag ez egy nagy visszaesés, de ez nem példa nélküli. Mert például ugyanebben az időben Luxemburgban 43,4%-kal, míg Ausztriában például 28,2%-kal esett a forgalom. Volt más előjelű...
Ha nem lennék egy luxemburgi.
Nem lennél, mi?
Ja, de,
és nem árulnánk ingatlant, hanem őriznénk, ami van. Cipruson két egymást követő és két számjegyű növekedést hozó szezon után egy esztendő alatt újabb 31%-ot tudott bővülni a lakáspiac. Úgyhogy ott éppenséggel nagyon pesgő volt.
Cipruson? Hát ott az oroszok, nem?
Hát,
nem, azt mondta, az ács felvásárolják az egész szigetet lassan.
Most is?
Hát gondolom, akik elmenekültek onnan, azok még így próbál. Nem tudom,
nem tudom
a szankció...
ez mennyire. Igen, könnyű mostanában ott ez a dolog, de akár lehetséges is. Az uniós statisztika 14 tagországából tart nyilván értékelhető forgalmi adatokat, közülük egyedül Cipruson nőtt egyébként a kereskedés intenzitása. A hazai forgalom csökkenés dinamikájába is betekintést ad egyébként az Eurostatnak ezen adata, ugyanis 2023 első negyedében a tranzakciószám 30,8 0,8%-a múlt alul az egyesztendővel korábbit, míg az utolsó negyedév ez a mutató már csak 6%-os elmaradást jelez. Tehát ezt az éves átlagos, vagy összességében mért 26,1%-ot, ezt úgy hozta össze, hogy az év elején 23-ban még sokkal magasabb volt a tranzakciószám visszaesés, ami az év végére csillapodott erre a bizonyos 6% mértékre, így természetesen reménykedhetnek az ingatlan forgalmazók, hogy az idei év az már esetleg bővüléssel jár, főleg, hogyha figyelembe vesszük ezt az új otthon támogatási programot, akkor elképzelhető, hogy a használt lakások iránti kereslet is nőni fog, mondván, hogy esetleg egy ilyen felújítással lehet az értékét növelni. A tavalyi utolsó negyedév egyébként nem mindenhol hozott a hazaihoz hasonló megnyugvást. Az előző negyedévhez képest 10%-nál is nagyobb visszaesést regisztráltak Franciaországban, figyelem, Cipruson. Tehát ez a ciprusi nagy szám úgy jött össze, hogy az utolsó negyedév esett. Úgyhogy ott az év elején volt valami ordinári nagy roham. Spanyolországban növekedést hozott, 15,3%, Bulgáriában 14, Hollandiában 11,6. Ezek az adatok csak önmaguk múltjához viszonyítva jellemezhetik az egyes nemzeti piacokat, azok összehasonlítására, akár csak a puszta tranzakciószámok az eltérő méretek miatt nem alkalmasak. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy Ciprusban mennyivel menőbb az ingatlan piac, mint Magyarországon, mert ilyen összehasonlítást nem tudjunk tenni. Na, hát egy ilyen kis európai kitekintés annak fényében, hogy...
Hát mert hogy a magyar piacon mindenki ezzel a otthon felújítási támogatással...
Hát most ezzel megy a pörgés, van, hogy igen. Lesz anyag, de nem lesz munkaerő, az anyag meg majd drágó, meg én azt még mindig türelemre intok, mert nekem azért az van annyira komplikált ez a konstrukció, hogy nem tudom, hogy annyira nagy, rohamszerű igények fognak itt lecsapódni. Biztos lesz rá kereslet, mert sokan meg tudják csinálni, de már is beszéltem olyannal, aki egy solymári családhoz önerő kell, igen.
Hitelképesnek kell lenni.
Solymári családi házban a fűtést szeretné felújítatni, pont nem tudja megcsinálni. Ugyanis egy tök tükti kis ház, úgyhogy ha még mindenben stimmelne, és azt mondja, rászánja az önerőt, fölveszi előre a hitelt, hogy majd megkapja a támogatást, na, azt nem fogja megkapni, mert hogy nem fogja tudni elérni azt a 30%-os hatékonyságjavulást.
Nem csak ezen gondolkodom, hanem,
ez
hogy,
most egy olyan eset volt
hanem hogy maga ez a sokféle ilyen feltétel, te most el tudod képzelni, hogy mondjuk Borsodban van egy ilyen, és az végig gondolja, meg nem tudom, igen, meg átlátja, hogy meg hogy
30%.
Hogy mi az
átlagos jövedelmi színvonal, akkor mennyi támogatást kapok, de csak igen. Akkor kapok támogatást, hogyha sikerül a hatékonyságjavulást elérni, amúgy hitelt kell felvennem, bár a hitel kamatmentes, de kell elé egy önerő.
Meg ugye hitelképesnek kell lenni, tehát jövedelmed, nem lehetsz bárlistás,
etc. Kicsit komplikált lett.
Igen, úgyhogy én akkora ingatlan piaci fellendülés nem várnék tőle, vagy építőipari fellendülés. Bár ugye ezt kiveséztük, mert beszéltünk, aki lakáspiaci oldalról nézte ezt, meg építőanyagkereskedő, mindenki optimista. Igen.
Ez nem adásképes ez a valakinek a bögyébe keverett.
De mindegy, ő mindig ezt írja.
Ja, jó.
Hát nem megbocsáthatatlan az én értékrendem. Én azt nem értem egyébként, ha most a hattyúpörkölt receptjét az I, mint irónia jelszó alatt persze. Kell keresni az értelmező kéziszótárban.
De aki nagyon komolyan vette.
De aki ezt így teljesen komolyan veszi, annak az egy kicsit, hogy mondjam, üljön le, és akkor egy ilyen góranga után egy 15 belégzés nyugodtan.
Egy döglött sáska, vagy milyen pózba, vagy valami.
Én inkább egy ilyen mosogat, egy ilyen kifacsart mosogatórony pózt tudnék ajánlani. Nekem legalábbis ezek szoktak bejönni. Úgyhogy hát nem tudom, hogy ilyen engesztelés telhetetlenül hogy gyűlölhetnek engem emberek, hát ez mindig meg, de egyébként ez az ismeretlen történet, ez mindig meglep, hogy egy ismeretlen, hogy tudjuk utálni egymást, érted? Azért, hát mert valaki olyasmit mondott.
Hát erről szól az egész social media, hogy te arctalanul tudsz egy valakinek oda durantani valami jó nagyot. Na mindegy.
Számlatömbös gladiátor ez. Ezt elrakom magamnak.
De szerintem zenéljünk egy jót, és utána folytassuk.
Négyzetméter. Rálátás az ingatlan piacra a Millás reggeliben. Az ország egy kórház, és nem tudod, ápolt vagy ápoló.
Millás reggeli.
No, hát akkor talózzunk a hallgatói üzenetek között. Mindenki nagy smiley-val írja, hogy számlaképes gladiátor. Igen, remek, de sajnos ez...
Ez egyébként igen.
Hát most korunk egy... Magyarországán
elengedhetetlen. Hát csak magyarra, hát mondom, a külföldi fellépésnél is, ahogy honorálják. Hó,
persze. Hát sőt.
Ki kell állítani.
Hát ingyen. Hoppa. Krisztus koporsolját
se. Hát egy export termék vagy, most kapcsolok.
Igen.
Ugye, amikor a pulába kell harcolni.
Igen.
Hát akkor...
Na, szóval az kevésbé lélekemelő, mikor a főnök megy és egy számlatömbbe, de teljesen kórhű ruhában oda megy a szervező, az, aki szintén kórhű ruhában van, és ott vitatkoznak, hogy akkor...
Nyomja a pecsétet a készpénzfizetési számlán.
De annyira kórhű az egész, mármint 21. századi szemben nézve, hogy még 1%-os felajánlát is lehet tenni, képzeld el.
Hoppá, na majd kampányolunk az életetekben.
Na igen, úgyhogy ezek vicces élethelyzetek tudnak lenni, mikor egy gladiátor éppen számlát igen. állít ki karvértbe, meg mindenbe, úgyhogy ezt tudom ajánlani mindenkinek, nagyon jó látvány. Aztán, hogy mi ehető, meg mi nem ehető.
Írja egy hogy a atyú is egy madár, szóval lehető, csak már nem trendi. A hód is ehető, csak az sem trendi, ahogy a nyuszi sem. Bár beszélgettünk, hogy a szakértő, hogy a patkány hód, ami kezd elszaporodni, ez akár...
Hát ebből kolbászt csináltak gyermekkoromban azért.
Én meg ugye megálmodtam egy hamburgerezőt.
Ráadásul, amikor még nem így éltünk, hanem egy kicsit máshogyan éltünk, akkor például a hód, ezt nagyon sokszor elmondtam, már most is elfogom, az bőjti étel volt, mert hogy az ugye nem hús, mert az vízben él, tehát hal, és ezt a szerzetesek ették a hal mellette a bőjti ételként, úgyhogy nyilván nem lehet annyira rossz. Csak mi viszolgunk tőle, mert elszoktunk a fogyasztásától. Persze. Ennyike. Úgyhogy, ja, meg hogy mi trendi, én nem vagyok egy Kántor Endre, hogy csak trendi ételeket fogyasszak trendi helyeken. Tehát ha valami nem trendi, ide nekem azonnal, és akkor igen. Most mindjárt felvillantok néhány kulináris, ami
legkevésbé sem
tudom. Ami drasztikusan csökkenteni a hallgatóságot. Na mindegy.
Hódolat a
holdkolbásznak. Na igen.
Igen, szóval Redus is azon mélázik, hogy gáz kell hozzá, mármint ez a felújítási programhoz. Felújítod a gázkészüléket, ki kell cserélni hozzád a kéményed, ez helyből a 2 milla, és a fűtési rendszer több eleméhez nem nyúltál, ahogy a szigetelésekhez, nyílászárókhoz sem, és akkor 2040-től nem lesz lakossági gázellátás.
Az a kérdés ebben az egészben szerintem, hogy ott van ez a 30%-os, azért egy kazán csere az meg tudja hozni ezt a 30%-ot, nem hozza meg?
Hát figyelj, ez a ház, ennek mert az ismerősök a ház, egy tökéletesen jó szigetelt, klassz, nem új, de egy nagyon jó kalban tartott ház. Abban te nem fogod elérni egy kazáncserével a 30%-ot. A kazánod hatékonysága lehet, tehát lehet, hogy a számlád 30%-kal
na
kisebb
de egy
lesz,
ilyen szeles, de, lepukkant,
de ez nem energetikussal tudom. Kell mérnetni az elejét, utána a végét, és utána a háznak az energetikai
állapotának. Na de akkor meg, hogyha van egy ilyen húzatos, omladozó, nem tudom, ott és ott kazán cserélsz, annak meg ugye felmerül, hogy mi értelme van, hiszen igen, akkor a 30%-a kevesebbet, de mégiscsak továbbra is az
többet
utcát
fűtött. Többet kell rákölteni, akkor meg viszont kevés a felújítási program, akkor megint zsebbe kell nyúlni, szóval... Nem lett ez a mindenkinek elérhető csoda
de program. Cáfoljon ránk az élet. Tehát most mi nem ellendrukkerek vagyunk, persze. Csak szkeptikusak, és ha az élet ránk cáfol, akkor akár csak Gal hallgató, aki azóta igaz, hogy én fejem vágtam magam, mert azt mondtam, hogy ornitológusok gyűrözik a hattyút, de aztán utána nézett az ornitológus szónak, és kiderült, hogy tévedett, úgyhogy, de hát ezzel már nem lehet a leesett kokit megspórolni, aminek
közben leesett. Valaki vizionál egy gladiátor számlát, tételek, 5 darab fejbeverés, 3 darab ágyékonrugás, 2 darab ordítás, 3 darab Herkules póz selfiehez, annyi, mint 37.571 forint plusz áfa.
Na, ezzel most megfogtatok, hogy szoktunk-e részletezni a tételeket, vagy...
Csak nem.
1 darab fellépés 3 halottal, és
igen.
Ennyi.
Igen.
Nem tudom, majd megkérdezem a főnököt, hogy ezt mennyire szokták részletezve kérni, vagy csak nem tudom, ennek mi a teáorja?
Hát azt tőlem kérde, tehát viszonylag kevés gladiátor számlát állítottam ki. De én egy ilyen árlistát, egy ilyen média kiajánlót, vagy egy árlistát is megnéznék, hogy ott pontosan hogy van ez.
Nagyon elindult a gondolatom, úgyhogy erről majd egy külön műsor elemet falazunk, hogy az ilyen nem szokványos szolgáltatásokra fel van-e készülve a központi statisztikai hivatal. TEA orszám, a NAV.
Igen.
Például, hogy ellenőrzi ezt, hogy
a gladiátor szolgáltatás számvitele és adózása napjainkban.
Volt a teljesítés, ez például hogy ellenőrzi a NAV?
Igen. Teljesítés igazolás. Sőt, viszed a hullát.
Sőt, ami... van olyan, hogy áll. Mert ugye a navosok mindig azt csinálják, hogy áll pizza futár, áll tetovál.
Oda megy, áll megveretni magát.
Igen, hogy akkor, hú, ez azt, tényleg, igen, hú, ez meg igen. Volt. Jó, oké, okay, akkor pipa a főnök, többet nem megyek ezekhez. Úgyhogy ez be, hihetetlen, hihetetlen mélységeket tud megvillantani ez a, ez a történet.
Fel kell dolgozni ezt, mert ez nem maradhat így.
Igen. Na, baleset történt a Magyaródi úton is, a Hungária körútnál, és az azért gáz, mert a Hungária körúton van egy másik is, az Árpád híd felé, a Kerepesi út előtt egy műszaki hibás jármű nehezíti a közlekedést, úgyhogy nagyon-nagyon óvatosan és körültekintően.
Igen, ez a mérleg másik serpenyője, írja a hallgató, hogy én örülök neki, hogy végre van egy olyan támogatás, amihez nem kell gyerek. Nekem pont jó lesz. Persze biztos, hogy sokan fel fogják tudni használni, és ez valóban előnye, hogy, hogy végre másra is gondoltak, és nem, nem feltétlenül csak gyerekhez kötött, főleg úgy ugye, hogy azért annyira nem jött össze a gyerekprogram, hogyha megnézzük a demográfiai számokat.
Na jól van, akkor most egy rövid szusszanás, lesz egy Hello Hunger is programajánló, utána pedig egy rövid zene után tőzsdét nyitunk, maradjatok továbbra is velünk.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Varga Zoltán, szenior elemző a vonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Hát tegnap nagyon jó napja volt a Budapest értéktőzsének, mínuszomol, ugye,
mert még a lendület.
Megijedtek a befektetők attól, hogy beavatkozik a kormány az üzemanyagpiacon, ez ma eldől, még egyelőre nincs hír arról, hogy lesz-e üzemanyagárstopp, de érdekes lehet, hogy hogyan folytatja a kereskedést, meg milyen kereskedési napra ébredt a mondjuk a MOL részvényes.
Igen, tegnap egy elég komoly pozitív korrekciót láthattunk. Ugye, ahogy említettétek, és a MOL piacára viszont nyomást gyakorolt a mai kormányülés, ahol eldőlhet az üzemanyagárstopp, és Nagy Márton tegnap nyilatkozatából arra lehet következtetni, hogy lesz valamilyen árkorlátozás mindenképpen. Egyelőre most 0,5%-os pluszban van a MOL árfolyama, 2956 forint, de amennyiben délután kijönnek a pontos információk, elképzelhető, hogy lefelé veszi az irányt az árfolyama, amennyiben negatív hatással lenne az intézkedés a MOL-ra. Az OTP viszont egy kis negatív korrekciót mutat, 17.340 forint az árfolyam, ez 0,43%-os csökkenés. A Richter folytatja egyelőre a felfelé mutató korrekcióját, 20 forinttal tudott emelkedni, 8.980 forint az árfolyam. A Magyar Telekom pedig 1 forintos pluszban, itt viszont holnap lesz osztalékszelvény vágás, úgyhogy nyilván egy nominálisan egy nagyobb árfolyam csökkenés várható holnap reggel.
Uh-huh. Mi történik? Bocsánat, igen.
A közepes papírok érdekelnének, ott van-e aki, vagy amelyik kiugró teljesítményt mutat?
Hát esetleg az Alteót lehet említeni, és a Weber ezt is 1% feletti pluszban van, amelyeket, azok közül, amelyeket követünk. Itt 3750, illetve 4080 forint, viszont a forgalom amúgy sem magas, tehát a blue chipek összforgalma most érte el a 300 millió forintot, a kis papírokban pedig csak néhány millió forintos forgalom van egyelőre.
Akkor mélyre menő következtetéseket ne vonjunk még le a kereskedési adatokból, igen.
Egyelőre még nem, viszont Európában is folytatódik az emelkedés, egyelőre ugye ott is egy nagyobb pozitív korrekciót láthatunk tegnap, és egyelőre a DAX Index 0,3%-os pluszban van, tehát folytatódik a jó hangulat. Elképzelhető egyébként, mert nyilván nem szeretnék jósolgatni, de az elmúlt hetekben tapasztalható negatív korrekció a tőzsdéken elképzelhető, hogy véget ér, és ismét felfelé veszik az árfolyamok az irányt.
Mi a helyzet a forinttal? Tegnap volt MNB kamatdöntő ülés, ugye lassabbra vette a tempót a vágásban a jegybank, viszont ezzel párhuzamosan volt egy dollárgyengülés is, ugye nagyon nehéz kisilabizálni, hogy tegnapi 1-20-as erősödésből melyik mennyit adott hozzá. Most mi a helyzet?
Így van. Én úgy gondolom egyébként, hogy az MNB új infót nem mondott. Ami fontos volt talán, hogy továbbra is 6,5-7% közé várják júniusra a kamatot, tehát ez azt jelenti, hogy még egy 50 bázispontos csökkentés biztosan lesz, majd ezt egy 25 vagy egy 50 bázispontos követi még júniusban. Ahogy említetted, és a dollár gyengülés is segíthette, illetve ezzel együtt a nemzetközi befektető hangulat javulása is segíthette tegnap a forint erősödést. Ma viszont egy kisebb forintgyengülés láttuk, bár nagyon elenyésző a mértéke, 393,16 az euró, és 367,80 a dollár. Egyébként a 8:30-es béradatokra, ami ugye a vártnál kisebb növekedés mutatott, először erősödni kezdett a forint, aztán visszagyengült. Ugye az infláció szempontjából lehet fontos, viszont a GDP növekedés szempontjából is fontos, egyik irányba pozitív, másikban negatív.
Aha. Jó, meglátjuk akkor, hogy mi történik. Szerda vagy, várunk valami olyan makrót, ami piacmozgató lehet?
Hát esetleg a német IFO indexre érdemes figyelni, 10 órakor LKB-tól lesznek megszólalók a délutáni órákban, esetleg az euró-dollár, illetve akár az euró-forint árfolyamára is befolyással lehet.
Oké, Zoli, nagyon köszönjük, jó munkát!
Köszönöm szépen. Szia. A figyelmet, sziasztok!
Varga Zoltán szenior elemzővel beszélgettünk a tőzsdékről és az azt kövező hírekről, árfolyam befolyásoló tényezőkről.
Most pedig szuperzöld rovatunk következik, célkeresztben a homokhátság. Lesz-e ott sivatag? Ha nem lesz sivatag, akkor mi lesz? Hát nyilván no man is no man, homokhátság, érted? Na mindegy, majd megbeszéljük egy szakértővel, Kármán Kolos tájépítésszel. Maradjatok velünk! Ja, persze, majd ha megtalálom a space.
A space-t. Jó,
nézd már, egy space.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld, a millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata következik. A Szuperzöld rovat szakmai együttműködő partnere a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
No, hát homokhátságról lesz szó, ugye ezt, ez egy ilyen neuralgikus pontja, és a klímaváltozás hatásainak egyik indikátora, hogy mi fog ott történni.
Sőt, tágabban az egész Dunatisza köze, hogyha az ottani vízgazdálkodást veszük.
A klímakutatók szerint ez el fog sivatagosodni, erre a válasza sok esetben az államigazgatásnak az, hogy akkor csináljunk egy Dunatisza csatornát, és akkor nem fog elsivatagosodni a homokhátság. Megnézzük, hogy ez mennyire jó ötlet, vagy milyen más megoldás lehet esetleg. Kármán Kolos tájépítész van a vonal túlsó végén. Szervusz, jó reggelt!
Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Én belengedtem itt ezt a Dunatisza csatornát, de sajtóhírek szerint pont lekerült a napirendről, mert sokba kerül, és nem bírja el a költségvetés, ugye? Valami ilyesmit
van. Hogy miért kerül le a napirendről, vagy miért nem, azt szerintem soha nem fogjuk megtudni, de igen, azzal indokolják, hogy nincsenek rá meg a források. De ez mindenki számára igazából egy örömhír, aki tudja, hogy mi folyik a Dunatisza közén, vagy mi nem folyik, mert ez azon túl, hogy hatalmas pénzösszegek elköltésével járt volna, igazából nem oldott volna meg néhány kedvezményezett problémáján kívül semmit. Mm. És egy éve beszéltem itt nálatok a műsorban a homokháti kamuvíztározókról, és arról, hogy mi folyik itt vízgazdálkodás címszóval uniós pénzekből a homokhátságon.
Akik ezt nem hallották, azoknak a kedvéért mondd el azért még egyszer. Tehát, hogy
mert a neve az igen beszédes, hogy kamuvíztározó, hogy mi történik itt, miről volt szó?
Igen, mert itt az én szűkebb környezetemben, itt a homokhátságnak a déli részén, körülbelül egy 8-10 milliárd forint uniós pénzből létesítettek az utóbbi években víztározókat önkormányzatok. És ezek a víztározók, ezeket én célzott adatigénylésekkel kutatom, hogy mi és hogyan jött létre. Ezek azért kamu víztározók, mert igazából a falvak legmélyebb pontjain addig ástak gödröket, amíg meg nem jelent bennük a talajvíz, és ezeket a talajvíz gödröket adták el az Európai Unió felé víztározónak.
Semmilyen tetszik látni benne. Ott a víz a mélyén, ott tároljuk a vizet, ugye ezzel el lehetett adni és lehetett.
Igen, mert gyakorlatilag annyi volt nekik a projekt zárás, hogy be kellett mutatniuk egy fényképet a vízről.
Csodás.
Hát sikerült. Nem a
vize... De ez egyébként hogy működik? Tehát, hogy ha jól működne, tehát, hogy tényleg összegyűjti egy önkormányzat a csapadékvizet, és belevezeti egy víztározóba, ennek önmagában lenne értelme, csak gondolom ez egy drágább megoldás lenne, mint hogyha valaki ás egy gödröt, amíg fel nem jön a talajvíz.
Hát... ezen a tájon ez sem működne, mert ez a táj ilyenre nem alkalmas. Itt teljesen mások a problémák. Hát itt homoktalajon vagyunk, óránként 20 mm esőt el tud nyelni a homoktalaj. Tehát itt a tavalyi évben nem volt olyan nap, amikor egy nap alatt esett volna 20 mm eső. Tehát itt maga a vizek összegyűjtése is önmagában problémás lenne. Úgyhogy ezek csak politikai lózungok voltak, és gyakorlatilag arról szóltak, hogy pénzt tudjanak lehívni az Unióból, mert egyébként ez nem csak a víz fiktív ezekben a tározókban, de a számlák is, mert olyan földmunkákat is kifizetnek a kivitelező cégeknek, amiket igazából nem végeznek el. A Zsombón nálunk a faluban a 110 millió forintos görölásásból 40 millió forint ilyen számla van, ami nincs elvégezve. Ez a célja igazából ezeknek a tározó építéseknek, és ezt modellszerűen csinálták a térségben. De most nem ez a lényeg, hanem hogy itt a vízpótlásnak hívja a politika azt, ami a tiszai és a dunai vízre alapozott vízpótlása lett volna a homokhátságnak, ami igazából azért nem oldott volna meg semmit, mert hogyha jó hiszeműen állunk a témához, hogy ezek akkor nem teljesen olyan kamuberuházások lesznek, mint ezek a víztározók, akkor is csak egy cső mentén lett volna jogosult, vagy lett volna lehetőség vizet vételezni néhány gazdálkodónak, ha egyáltalán működőképes lett volna a projekt, és egyáltalán megfizethető módon tudta volna a vizet biztosítani. Mert azt ne felejtsük el, hogy a homokhátságnak a neve nem véletlenül hátság, 40-50 méterrel van magasabban a legmagasabb része a Dunához, meg a Tiszához képest is. Oda a víz nem fog magától felmászni.
Igen, akkor mi lehetne a megoldás, hogyha ez a Duna-Tisza csatorna, ez nem megoldás, meg egy drága megoldás lenne, mert hogyha jól veszem ki szavaidból, akkor ezeket szivattyúval fel kéne nyomatni oda, igen, hogy elérjen a víz a homokhátságba, ahol aztán majd kétes módon hasznosul. De hát akkor egy... Elsivatagosodhat-e a homokhátság? Ez egy nagyon fontos kérdés, mert lehet, hogy egy olyan problémát akarunk megoldani, ami nem is biztos, hogy létezik.
A veszély az valós, de nem elsivatagosodásról kéne beszélni, hanem inkább elsivatagosításról, ugyanis ez a terület nem kiszáradt, hanem kiszárították, mert itt a vizeket mesterségesen elvezették az utóbbi másfél évszázad alatt, mert ezt tudni kell, és ezt elmondtam a tavalyi adásban is, ugye a Duna-Tisza köze alapvetően egy lefolyástalan terület volt, kisebb hátak és medencék tagolódásából állt a táj, és ezekben a medencékben össze tudott gyűlni valamennyi csapadék eredetű víz, na és a vízügyünk ezeket a kisebb medencéket összekötött a csatornákkal, és a felszíni vízfolyásoktól mentes tájat több ezer kilométernyi vízelvezető csatornával behálózta, és elvezette ezeket a vizeket, és teljesen kiszárította a tájat. És most azokat a vizeket, amiket így mai napig elvisznek ezek a vízelvezető csatornák, szeretnénk 1000 milliárdos nagyságrendű pénz elköltésével néhány helyen pótolni. Az, amit már itt az elmúlt 10 pár évben szakaszonként épülgetett vízpótlási rendszer Móralom felé, mai napig nem készült el, és a 10 éve két szakaszain sincsen vízszolgáltatás, az itteni területeknek nagyjából 1%-át tette volna öntözhetővé, ki tudja milyen áron.
Na most akkor a megoldás a te értelmezésed szerint az lenne, hogy meg kell szüntetni a vízelvezető árkokat, igen, és akkor újra a homokhátságon feldúsulna a víz. Na de ez nyilván érdekeket sért, mert akkor egy ilyen zsombékos, lápos, vizenyős terület jönne létre, az Európai Unió, meg ezek után nem fizet a gazdáknak terület alapú támogatást, ha érted, mire gondolok.
Hát ez nem teljesen így van. Egyébként igen, az a lényeg az egész dolognak, hogy addig, amíg ilyen erőltetett vízelvezetés folyik, addig nincsen semmi értelme a vízpótlásnak. Hát ez olyan, mintha a kádban nem a dugót tennéd bele, hanem uniós pénzből egy nagyobb átfolyású csapot szerelnéd föl.
Ja, de hát akkor ez, aha, egy olyan kád a homokhátság, ahol ki van húzva a dugó, igen, és most akarják ráengedni a vizet, hogy ne folyjon már ki. Ahelyett, igen, hogy bedugnák a dugót. Ez egy jó kép, én most már így értem.
Igen, és az a legborzasztóbb, és ezt is perrel kellett megszereznem az ATV-ziktől, hogy 2022 nyarán a nagy aszályban feltettem azt a nagyon egyszerű kérdést, hogy a belvíz elvezető főcsatornában milyen víz található, mert akkor is augusztusban folyt el a víz nagy iramban a területről. És akkor végül per hatására ismerte el az ATV-ZIG, hogy helyesek az én méréseim, mert én azt mértem ki, hogy túl vannak mélyítve a csatornák, az adattári mélységüknél 1-1,5 méterrel mélyebbek, és ennek hatására beismerte az ATV-ZIG azt, hogy ők a talajvizet is elszívják a területről, még az asszály közepén is, és ezt annyival letudták, hogy nincsen ezzel ellentétes jogszabály, ami ezt nekik megtiltaná.
Uh-huh. Úgy, hát ez remek.
És ezek után ugyanez az Ati vízig és az ő felettes szerve az Országos Vízügyi Főigazgatóság szeretné, hogy az Unió több ezer milliárd forintnak megfelelő forrás biztosítson arra, hogy újra legyen valamennyi víz ennek a kiszállított tájnak az 1-2 százalékán, ami teljesen abszurd.
Igen. Na most, hogyha mégis ez a vízpótlás valósulna meg, ami ellen most érvelsz, az miért lenne rossz? Hát azért lehetnének ott öntözött területek, igen, tudom, kicsit álnaív a kérdés, de hogy ennek vannak egyéb hátránya is? Vagy...
Mert alapvetően meg fogja változtatni a területnek, az érintett területnek a víz- és sóháztartását, mert úgy néznek ki ezek a projektek, hogy a meglévő mélyfekvésű területeket nézte ki a projekt az érintett csatorna szakasz mentén víztározók létrehozására, meg vízrajlási pontok létrehozására. Ezek a területek ezek alapján szikes területek voltak, ahol a víz összegyűlt akkor, amikor összegyűlt, és elpárolgott, és ott a talajsók ott halmozódtak föl, így a termőterületekről a só elvonódott. Hogyha te most ide a vizet felülről ráteszed, akkor meg fog változni a vízáramlás és a sóáramlás iránya is, és előbb-utóbb el fog szikesedni a termőterület, ezek az alapvetően szikes tavak vagy időszakos vízállások pedig ki fognak édesülni, és a természetes ökológiai egyensúly ennek a tájnak abszolút fel fog borulni. Igazából a végén ezzel senki nem fog semmit nyerni, csak a földmunkamaffia meg a betonipar, akik nyilván érdekeltek lennének abban, hogy minél több ilyen csatornát meg létesítményt, műtárgyat építsenek a tájban.
Oké, na hát meglátjuk, hogy mi lesz. A figyelmet ráirányítottuk a problémára, elgondolkoztató
hát
volt,
amit
mondtál.
Hát már jó ideje, mert ezek szerint egy év alatt nem volt nagy előrejutás vagy haladás.
Úgyhogy köszönjük szépen az információkat, szép napot kívánunk.
Az nagy előrelépés, hogy visszavonták a projekteket. Az
hát jó, de ez meg nem direkt, hanem mert nincs rá pénz, majd ha lesz pénz, akkor lehet, hogy megint előveszik őket. Meglátjuk. Köszönjük szépen,
köszi,
Kolos.
Szép szia. Napot, szia. Kármán Kolos tájépítésszel beszélgettünk a homokhátság elsivatagosodásáról. Miről?
Elsivatagosodásáról. Mondjuk együtt, hogy mindenki megértse.
Jó, és az ott tapasztalható, hát nem túl hatékony felhasználásának a különböző EU-s forrásoknak.
A Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké? A Szuperzöld rovat szakmai együttműködő partnere a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
Épp javasoltam volna Kolosnak, hogy ennyi feltárt bizonyíték birtokába forduljon az integritás hatósághoz, de teljesen feleslegesen tettem volna akkor, amikor ugye Bíró Ferenc maga látta be az elmúlt napokban, hogy nem tudja ellátni az intézet a feladatát, amiért létrehozták, mert hogy nincs elég jogköre.
Egy biztos, hogy Fejér Maria nem akadálya az integritás hatóság működésének.
Mert ő pont jókor megjelenik.
Igen. Jó reggelt, igen. Itt tücsörgök már, várok arra, hogy szóhoz jussak.
Csak most jöttél.
Hát nem.
Ja, ez a só elem, hogy itt tücsörös már tök régóta.
Igen. Uh-huh. Itt tücsörgök már 4 perce. 50-re jöttem, ahogy kell. Akkor ahogy ezt elvárjátok.
Ja, de akkor kint tücsörögtél?
Nem, itt benne, de ja, nincs ebben ennyi.
Fél szemmel látom egy mozgást, de akkor azt hittem, hogy a Czoller Andi jött be. Na mindegy. Mi lesz szótán?
Menjünk tovább. A napembere Valde Orsolya Palozn, aki Jazz Picnic alapító fesztivál igazgatója lesz, és nyilván lesz szó az idei Jazz Picnicről is, hiszen minden évben egy csomó újdonságot tartalmaz, de én őt ugye most nem véletlenül hívtam a napemberének, mert hogy az ő életét, kreativitását, lendületét tartom nagyon fontosnak. Ő eleinte egy szülinapi bulit tervezett a férjének, és ebből nőtte ki magát egyébként ez a butik fesztivál, uh-huh. amit ma már ilyen 20 000-en látogatnak.
Voltak abba kanyarok, mire jutottak.
Igen. De egyébként valamikor a Malévnál, a nagy uh-huh. múltú Malévnál volt légiutas kísérő, élt Kanadában, antikorrupciós jogász lett, sokat foglalkozik a zenei neveléssel. Igen, akkor a rászorultakon való segítés, hogy a Jazz Picnic minden évben a bevételének egy részét támogatásra fordítja. Szóval igazából én arra gondoltam, hogy egy ilyen szürke ködös, esős napon kapjunk már valami lendületet, meg napsütést valakinek a személyiségéből. Aztán utána pedig pszichoszerda lévén jön Szécsi Judit, gyerekpszichológus, és a kamasszá válás lelki folyamatairól beszélgetünk, a szülőkről való leválás első lépéseitől a korosztályos kapcsolatok fontossá válásaig, és az első szerelem megéléséig. Czoller Antit nézetem, csak nem kamasz gyereked van. Első szerelem. Na, szóval, hogy ezekről fogunk beszélgetni.
Klassz!
Köszönjük szépen! Mi a magunk részéről annyit tudunk ígérni, hogy utolérjük Bulgáriát, ha rajtunk múlik. Ha nem, akkor nem tudom, mi lesz. Tehát technológiai fejlődésre hívnám a hallgatókat, mindenki még egy technológiai fejlesztés hajtson végre ezen a munkahéten, és utána pedig gondoskodjon magánéletében az egészséges bél flórájáról is. Köszönjük a figyelmet.
És holnap is helyezkedjen el a készülékek előtt 7:30, mert akkor lesz egy új Millás reggeli. Szép napot, sziasztok!
Sziasztok!
Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelőnkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.